Örülök, hogy ma is ilyen sokan vannak itt, és dicsőítés alatt az jutott eszembe, hogy mi református templomba járunk, és a feleségem mindig ki van akadva, hogy éneklek, és állítok szörnyű a hangom. És rájöttem, hogy micsoda fantasztikus dolog ez a dicsőítés, mert úgy lehet ordítani, hogy senki nem hallja, és tényleg felüdítő ezek a csodálatos dalok, úgyhogy nekem ez egy nagy élmény volt. Mindenkelőtt szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a szervezőknek, hogy megadták ezt az alkalmat, hogy itt megoszthatom veletek a gondolataimat, és bizonyságot tehetek előttetek, és tulajdonképpen a nagy részét már a Tamás el is mondta, tehát nem tudom, hogy fogom a időmet kitölteni, de meglátjuk. Ahogy elhangzott az előadás címe, a munka a hívő ember életében, és szeretném azt láttatni veletek, hogy ebbe a címben legalább annyira fontos a hívő élet, mint a munka. Tehát én ezt a kettőt így gondolom most elétek hozni. És tényleg megvizsgálni azt ebből a szempontból, hogy mi a valós helye a munkának, és mi a szerepe az életünkben. Először saját életem példáján keresztül mutatom be azt, hogy a munka az hol volt egy sikeres, hitetlen embernek az életében, utána egy kicsit azt, hogy találtam én, hogy hol volt a munka a vallásos ember életében, és végül hogyan változik egy hívő ember életében. Az előadás második felébe pedig szeretném azt a folyamatot felvázolni előttetek, amiben kialakul a hitünknek megfelelő életvezetés. Mert én ezt tanítom a legfontosabbnak, az életformának a kirajzolódása, ami egy krisztusi életforma. Olyan életformát szeretnék láttatni és magam is megélni, ami a környezetünknek felhívja a figyelmét, ami vonzóvá teszi azt, amit mi teszünk, ahogy mi élünk. Mert úgy gondolom, ez a küldetésünk. Így lesz az életünk és a munkánk is, nem csak az evangelizáció, de a tanítványnevelésnek is a eszköze. Amikor készültem erre az alkalomra, az jutott eszembe, hogy talán hétfőn volt a határnyitásnak a 30. évfordulója, ugye amikor a osztrák határon keresztül a NDK-s németek, a keletnémetek át tudtak menni, és találkoztak a nyugatnémet rokonaiakkal, barátaikkal. És talán ez a jelenlévőknek egy jelentős része, vagy nem is élt még akkor, vagy igazán nem is tudta ezt még akkor átélni. Én viszont akkor már 8 éve itthon dolgoztam, és pont ebből a NDK-ból jöttem haza, ahol közgazdaságtant tanultam. És olyan közgazdaságtant tanultam Berlinben, ami szerint az életnek a központi fókuszában, az életnek a fókuszában a társadalmilag elismert munka kell, hogy álljon. És én azt tapasztaltam, a 80-as és a 90-es években a rendszerváltással együtt, hogy Magyarország az valójában egy munkaközpontú, önkizsákmányoló, ugyanakkor anyagi javakban ugrásszerűen fejlődő, azt kell, hogy mondjam, hogy küzdelemnek volt a szintere. És én is ezen az úton jártam. Az egyetemről hazatérve fiatal, elkötelezett ateistaként indultam az életbe, és meg voltam győződve arról, hogy az ember az önmegvalósítás útján fog érvényesülni. Én is ezt akartam tenni. Tele voltam reménnyel, és ugyanakkor küzdeni akarással is, mert tudtam, hogy ezért harcolni kell, sokat kell dolgozni. Meg voltam győződve arról, hogy megvalósítom a céljaimat. Egy fikarcnyi kétely nem volt bennem, azt kell, hogy mondjam nektek. De mik is voltak ezek a célok? Mindenekelőtt az anyagi biztonság, utána a család, és utána a karrier. Vagyis az egyes számú prioritás az én életemben is a totális elköteleződés volt a munka mellett. minden áron megszerezni azt az anyagi hátteret, házat, autót, bankszámlát, nem tudom én mi, ami ahhoz kell, hogy az ember anyagilag biztonságba érezze magát. Ugyanakkor azt is hittem, hogy jót jó kell csinálni. Hogy ez egy fontos dolog, hogy olyan, hogy úgy mondjam, példamutató módon tudjuk ezt végezni. És azt is gondoltam, hogy ha sikeres leszek, akkor annak az eredményéből nem csak nekem, hanem másnak is kell részesülnie. Szóval azt is mondhatnám, hogy jó ember akartam lenni. És ahogy elhangzott ilyen 80-as évek vége és a 2000-es évek eleje között, hogy úgy mondjam, ez az istentelen sikeresség hatalmas eredményeket hozott. Egyrészt, ahogy Tamás említette, megalapítottuk a Pharmavit gyógyszergyárat, és tényleg ebben nem az volt a különleges, hogy gyógyszerekkel és a plusz pezsgő tablettával rengeteg pénzt hoztunk a tulajdonosoknak, hanem az, hogy megdupláztuk a vitaminfogyasztást itthon, tehát jót tettünk az embereknek, és a plusz márka, amire, hogy mondjam, nemzetileg eléggé büszkék voltunk, hogy pár év alatt Közép-Európa legnagyobb vitamin márkájává vált. És ez az eredmény oda vezetett, hogy 1994-ben első magyar gyógyszergyárként a cégünket Londonba tőzsdére vittük, amihez ugye el kellett ismertetni a tevékenységünket. És én ekkor lettem résztulajdonos, addig én csak vezettem ezt a céget. És két évre rá, 96-ban a világ akkor harmadik legnagyobb gyógyszergyára, egy amerikai cég egyszerűen kivásárolta a céget a tőzsdén. Több mint 100 millió dollárért. Tehát egy olyan cégért fizetett egy amerikai profi cég 100 millió dollárt, amit mi raktunk össze. Alig tettek bele pénzt a tulajdonosok. És akkor már én is nagyon komoly anyagi háttérre tettem szállt. És az üzleti élet, mert a társadalmi ügyek is fontosak voltak számomra, hisz vállaltam magamban, hogy mások is részesüljenek a sikerből. És így alapítottuk meg a Misszió Egészségközpontot Veresegyházon, ami azért volt számomra fontos, mert hittem azt, hogy egy ilyen rendszerváltás utáni országban nem csak pénzből pénzt kell csinálni, hogy úgy mondjam, hanem a társadalom többi területét is rendbe kell hozni. És érdekelt, hogy ugyanannyi pénzből, amit a biztosító fizet, vajon lehet-e sokkal jobb egészségügyi ellátást csinálni. És éveken keresztül küzdöttünk ezzel a projekttel, hogy a törvényi feltételek meglegyenek, és több mint 300 millió forintot áldoztam erre a saját adózott pénzemből, amire sok ember azt mondta, hogy nem vagyok normális, mert meg akartam mutatni, hogy lehet dolgokat sokkal jobban csinálni, mint ahogy csináljuk. És ugyanez volt a célom azzal, amikor megalapítottuk a Bólyai Alkotói Díjat, hogy úgy fogalmaztuk meg, hogy tudjuk a magyar tudományos élet teljesítményét felemelni legalább oda, ahol a zenészek és a focistáknak a teljesítménye van. És ezzel a díjjal, ami a legnagyobb díj ma is Magyarországon, több mint 30 millió forintot kap a díjazott. De belegondoltuk, nem tudom én hány olyan magyar focista van, aki ennél sokkal többet keres. És nyilván az eredményem és a hírem mentén sok ember számára fontossá váltam. Így lettem a első Orbán kormányban miniszterelnök tanácsadója. Így tüntettek ki, amit felsoroltak az előbb. És azt szeretném ezzel láttatni, nem fényezni akarom magam, hanem azt lássátok, hogy egy hitetlen ember igenis tud jó dolgokat csinálni, tud sikeres lenni, és építő, korrekt munkával is ezt meg tudja csinálni. Ugyanakkor, ami nem látszott, és nem is akartam láttatni, hogy ezek a sikerek bizony a háttérben komoly kudarcokat is hordoznak. Kudarcokat, mert az ember felszínessé válik, mert egyszerűen nem győzi azt a sok mindent kézben tartani, amit akár jóindulatúan elindított. És bizony egy idő után komoly veszteségek érik, ezt nevezzük anyagi veszteségnek. Én a vagyonomnak egy jelentős részét elvesztettem pár év alatt, pedig csak vállalkozásokba, vállalatokba fektettem. Kudarcok azért, mert erőszakos lesz az ember, mert olyan sok mindennel foglalkozik, hogy el akarja dolgokat intézni, a fejére nőnek a dolgok, ahogy szokták mondani. Nincs idő az elmélyülésre, és bizony ebből feszültségek alakulnak ki, konfliktusok. Tehát azt is mondhatnám, hogy egyfajta hatalmi veszteség, ami ér, ugye, hogy már nem annyira szép és jó mindegy. És bizony az intenzív munka és a stressz, ez az állandó élenállás, hogy meg kell mutatnom, hogy én vagyok a legjobb, ez bizony beteggé teszi az embert. Én több mint 23 éven keresztül egyre súlyosabb krónikus betegségbe szenvedtem, és ezt azt gondolom, hogy 99%-ban el tudtam titkolni az emberek előtt, és azt gondoltam, hogy ez fontos, hogy ne lássák. Miközben érzékeltem, hogy a teljesítményem egyre korlátosabb, és ami a legszomorúbb, szörnyűbb volt, hogy érzékeltem, hogy az élet is egyre korlátosabb. És bizony a család háttérbe szorulása, ez az állandó égés, ahogy szokták mondani, nekem az első családomnak a széteséséhez vezetett. Szóval azt is mondhatnám, hogy a háttér, az imidzsem és veszteséget szenvedett. Tehát azt tapasztaltam, hogy a sikert építő munka mögött sok esetben ott van a kudarc, a rombolás. És amit mára megértettem ebből a folyamatból, hogy egyrészt ez az állandó teljesítménykényszer, ez a rengeteg munka, az odaállás, az odaszánás, ez bizony pótszerekre szoktat. És szerintem teljesen mindegy, testvérek, hogy ez alkohol, cigaretta, nők, drog, játék, mindegyik drog. És bizony, amikor az ember valamelyiket, vagy többet ezek közül kipróbál, akkor egyre inkább gondatlan gazdává válik. A másik tanulság az az, hogy emberi mérce szerint azt gondolom, tényleg sok jó dolgot tettem, és mégse tudott megelégíteni. Mindig újabb dolgokat kellett felmutatni. Tényleg, mint egy mókuskerék. Mert hogy, mint mindenkinek, nekem is voltak báványaim. Ezeken a báványokon keresztül reméltem a boldogságomat. A hatalom, a gazdagság, a kapcsolatok, ez a jó ember önkép, mindez azért volt, azt célozta, hogy ezeken keresztül éljen meg a boldogságot, és ehhez rendkívül sok munkára volt szükség. És ebből adódóan egyre inkább fontos lett az életemben a munka. Vagyis a minél több munkából szerettem volna megnyerni a minél több boldogságot, a báványaim etetése azonban minden energiámat felszívta. Megéltem, hogy a bávány sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. Kiteljesedés helyett valójában tönkretett. Életemnek ezt az időszakát pontosan tükrözi a Lukács evangéliumának a 9.25 verse, ami így szól, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. És bizony a báványok hajszolása során egyre jobban kifárad, és csalódottá válik az ember. Ez történt velem is. Eljut abba az állapotba, amikor csúszik lefelé, és már azt se tudja, hogy van-e ebbe megállás. Nem tudja, hol a vége. És amikor a kudarcok sora keseríti meg az ember életét, és hogy úgy mondjam, a siker zaja egyre inkább elül, akkor hallja meg az ember Isten hívó szavát. Velem ez 2007-ben történt először, amikor családommal csatlakoztunk egy református gyülekezethez. Elindultunk egy új úton. Templomba jártunk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk, szolgáltunk és adakoztunk. És érdekes módon, vagy döbbenetes módon inkább úgy mondanám, itt kezdődött egy 7 éves kereső folyamat. És ha hiszitek, ha nem, 7 éven keresztül kerestük Istent. Ez egy 7 éves keserves időszak volt. Azért volt keserves, mert azt hittem, a helyemen vagyok Istennél. És azt hittem, hogy helyesen cselekszem, mert azt teszem, amit Isten elvár tőlem. És mégis az volt folyamatosan a tapasztalatom, hogy az üzleti életben ugyanúgy kudarcosak az ügyeim, mint korábban. Hogy a betegségem egyre súlyosabbá vált. És kezdtem kételkedni abba is, hogy új családomba képes leszek-e jó családfővé válni. Tehát a helyzetem valójában tovább romlott, miközben azt gondoltam, Istennek tetsző életet élek. És az emberbe felbuzgott a harag, hogy hol van Isten? Uram, miért nem teljesítesz, miközben én mindent megteszek neked? És amit mára megértettem a vallásos életvitelből, amit ugye akkor én éltem, hogy valójában akkor is végig én voltam az Úr. Istent csak használni akartam. Oldja meg az életem három legsúlyosabb problémáját, az anyagi, a betegség, családfői szerep. De Uram, én tudom egyébként, mit akarok csinálni. Kézben tartom egyébként a folyamatokat, csak ezt intézd el. Tehát tulajdonképpen a vallásos teljesítményemmel akartam őt megnyerni. Azt is mondhatnám, hogy egy cserét ajánlottam neki, hogy én elvégzem azokat a vallásos dolgokat, amik szükségesek. Ő meg helyette ezeket a dolgokat csinálja meg nekem. De lassan meg kellett értenem, hogy Isten az embert, Somodi Imrét szereti, és nem pedig a cselekedeteit, a teljesítményét. És a harmadik dolog, amit megtanultam, hogy tulajdonképpen Istent a bálványaim közé emeltem. Isten szerint akartam végezni a munkámat, de az még mindig rólam, vagyis az anyagi biztonságom visszaszerzéséről szólt. Mert hogy a vallásos életben még mindig mi irányítunk, mi akarjuk Istent használni a magunk céljaira. Azért tudjuk ezt az állapotot vállalni, ezt a vallásos állapotot, mert az Istennek végzett cselekedeteink válnak identitásunk forrásává. De ez még mindig rólunk szól. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy átvilágítjuk az életünket, közben olvassuk a Bibliát, és megpróbáljuk a kettőt valamilyen módon, hogy mondjam, egy kompromisszumba összevezetni. De az adakozás, a szertartások vagy a hagyományok követése mellett a hiányérzet bennem továbbra is megmaradt. Ma hálás vagyok, hogy nem maradtam önelégült, vallásos templomba járó jó ember. Hiszen be kell lássuk a hitetlen vagy a vallásos Isten szemszögéből egyforma. 2014. februárjában aztán váratlanul igent mondtam egy férfi csendes hétre, egy konferenciára. És azt kell, hogy mondjam, hogy olyan helyre mentem, ahova a régi világi Somodi Imre biztos nem ment volna. Nagyon egyszerű körülmények, puritán feltételek. És én is csodálkoztam magam, hogy mégis ott vagyok. És ami érdekes volt, ami változott, hogy hallgatva azt kell, hogy mondjam, hogy a nehezebbnél nehezebb történeteket a bemutatkozások során a férfi társaimtól, inkább úgy is mondhatnám, hogy drámákat, nem az önigazultság, vagyis hogy mennyivel jobb az én helyzetem, az, ami felötlött bennem, hanem egyre erősebben foglalkoztatott a kérdés, hogy mi van akkor, ha az én életem is olyan drámai helyzetben, drámai állapotban van, mint az ő, csak én egyszerűen ezt rosszul értelmezem. És akkor elkezdtem kutatni, és átadtam magamat ennek a folyamatnak, amiben lejött rólam ez az állarc, amit az elmúlt években, évtizedekben magamra raktam, hogy milyennek akarom mutatni magamat. És egyszer csak láttam a tükörbe a valós Somodit. És ez teljes mértékben összetört a büszkeségemet. És megéltem az elesettségemet, és semmi másra nem vágytam, testvérek, mint arra, hogy valaki, Istenem, vedd át az életem irányítását. Mert én nem tudom, képtelen vagyok irányítani. És Isten megszólított. És akkor elindult Istennel egy teljesen új dimenziójú kapcsolat. Mert átéltem a megtérést, és annak a lényegét, hogy ez egyfajta megadás, hogy ő változtat, nem én változtatom magamat. Hogy Isten központú életet kezdek el élni. Már Istenben bízom. Tudom, hogy övé az irányítás, hisz én vagyok a szolga, és ő az Úr. Ebből adódóan tudom azt is, hogy az ő hatalma és az ő rendje az, amit ezután magaménak tartok. Őt követem egy csodálatos, ismeretlen és feladatokkal teli úton. Isten formál a lelke és az igéje által. Mi pedig keressük a megvalósulás gyakorlati útját. És nekem nagyon fontos volt annak a megélése, hogy az átalakulás életünk teljes egészét kell, hogy érintse. Hogy megértsük, hogy a családi életünk ebben benne van. Hogy milyen lesz a hívő házaspárnak az új kapcsolata egymáshoz és Istenhez. Hogy a gyerekeinkhez a viszonyunk, hogy a gyerekeinket Isten csak, hogy úgy mondjam, ideiglenesen adta át nekünk, hogy azt a tehetséget, azt a utat járják be, és abban segítsük őket, amit ő tervezett el számukra. És megérteni, hogy mi képviseljük előttük Krisztust. És újra és újra, amikor elbukunk, akkor ezzel tudjunk valamit kezdeni, hogy tudjunk oda menni, odafordulni a gyerekeinkhez, és bocsánatot kérni, mert szeretjük őket mindenek felett. És nyilván a munkában is úgy kell, hogy dolgozzunk, hogy az megfeleljen a Szentírásnak. Vagyis a vállalkozásom sikere, a munkahelyemen való teljesítményemet nem írhatja felül az isteni törvényeket. Nincs hétköznapi és vasárnapi élet. Heti 7 nap 24 órában vagyunk Isten mellett. Ő a zsinórmérték mindenben. Tehát megértettem, hogy az Isten az Úr, és én vagyok a szolga. Ez a viszony, ugye, ami a megtért embernek oly fontos. Tehát a hatalom és a rend vonatkozásában végre helyesen kapcsolódtam hozzá. És ő megmutatta, hogy nélkülözhetetlen egy másik kapcsolat is, ami az Atyához fűződő kapcsolat, a szeretet kapcsolat, ami az örömet és a boldogságot adja az életünkbe. Ez a fiúság, az örökbefogadásnak az élménye, ennek a megélése. A Szent Háromság családja befogadott, fiúvá váltam, és ez adja az identitásomat. Nem a hitetlen életemben a bálványok, és nem a vallásos életemben a cselekedetek. A Szent Háromság Isten szeretete pedig egy túláradó szeretet, ami engem is elér, sőt, és ez nagyon fontos, rajtam is túlárad. Ezért tudom szeretni az embertársaimat, akik mindannyian Isten teremtményei. Mert van miből. Egy örök forrás. Persze meg kell, hogy mondjam, hogy én is hullámzóan élem meg a kapcsolatomat az Atyával a mindennapokban. Megcsalnak az érzéseim, előjönnek a régi beidegződések. Újra árvának érzem magam, és árvaként viselkedem. Ilyenkor emlékeztetem magamat arra, hogy a világ megváltó Urának a gyermeke vagyok, aki nem árvaságra kárhoztatott, hanem a fiúság lelkét adta nekem. Ennek bizonyosságával tudok szembeszállni a kételjeimmel, küzdeni a konfliktusokkal, a félelmekkel. Az életem tehát korán sem tökéletes, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez már egyáltalán nem zavar. De kell-e biztosabb identitás, mint az Isten gyermekének lenni? Ma már képes vagyok a Krisztusban megfeledkezni önmagamról. Elfogadom, hogy önmagamon kívül vannak az élet céljaim. Hogy Isten tervén munkálkodom, és ez fontosabb, mint önmagam. Ha belegondoltok, a mai atomizált társadalomban az abszurd, egyszemélyes közösség tulajdonképpen a sik. Mindenki önmaga akarja eldönteni a dolgokat. Egyénileg értelmezünk jót, rosszat, sikert, kudarcot, igazságot, hazugságot. Nekünk ebbe a környezetbe kell és lehet révbe jutnunk, lerakni kételjeinket, félelmeinket, bizonytalanságunkat, bálványainkat és önös céljainkat. Mert van útmutatónk, Jézus Krisztus, és van útmutatásom, a Szentírás. Ahogy Pál írja a Róma 12.2-ben, és nekem ez egy nagyon fontos ige, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Én nagyon sokat olvastam ezt az igét, és gondolom, az minden hívő ember számára eléggé világos, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Kíváncsi lennék, hogy a jelenlévők közül hányan tudnák azt vállalni is, hogy nem szabják magukat a világhoz. Én sajnos nem tudnám még ezt vállalni. csomó mindenben a világhoz szabom magam újra és újra, pedig tudom, hogy helytelen. Azt gondolom, hogy azt is értjük, hogy Istennek van jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát az igének a két vége az teljesen rendben van. De nem tudom, hogy mennyire figyeltetek fel arra, hogy Pál mit mond azzal kapcsolatban, hogy hogyan jutunk el oda. És ő valami döbbenetes dolgot mond szerintem. Azt mondja, hogy változzatok el az elmétek megújulása által. Mert ez az alapja, hogy megítélhetitek Istennek a jó, kedves és tökéletes akaratát. Tehát, hogy az agyunk, az elménk meg tud-e újulni, és hogyan? A hívő embernek ez egy kulcsfeladata. Hogy micsoda változás ez az életünkben, amit meg kell éljünk. Megérteni és megélni, hogy nem a világot akarjuk megnyerni, és nem az anyagiak, család, karrier az, amiért küzdünk, hanem új célrendszert kell kialakítanunk Krisztus követésében. És azt hiszem, sokunknak, nekem legalábbis a nagy kérdés, hogy jó, de hogyan? Az elmúlt 5 évet, hogyha azt keresem, hogy a hívő életemben mivel töltöttem a legtöbb időt, akkor meg kell, hogy mondjam, és nem tudom, hogy ez helyes vagy helytelen, de a legtöbb időt azzal töltöttem, hogy az új identitásomat megértsem, és ennek megfelelő életvezetést próbáljak kialakítani a saját és a családom életében. Azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen. És azt is meg kell töredelmesen vallanom nektek, hogy nem jutottam túl messzire ezen az úton még. Az első lépés, 3 lépésről szeretnék beszélni. Az első lépés szerintem az, hogy mindannyiunknak szükséges a hívő életben egy életút elemzés. Megérteni és újra értelmezni a múltunkat. Keresztjén emberként megérteni, mik voltak Isten akaratából megélt értékek, akkor, amikor még ateista voltam, és mik a sátán követésének a szégyen foltjai. Mi az a tanulási folyamat, melyen az atya végigvezetett, és akkor, amikor még nem is ismertem őt, és vajon ezekkel a tapasztalatokkal, képességekkel hogyan tudok az ő szándéka szerint élni? Nem részletezem ezt a pontot, de nagyon jó irodalom van annak, aki érdekel, és nekünk személy szerint nagyon sokat segített a Barnabás csoport, akik ebben szerintem kiválóan dolgoznak. A második feladat, amiről szeretnék egy kicsit részletesebben szólni, az az elhívásomnak a megértése. Miként tudom az elhívásomat életem programjává formálni? Tehát megkeresem az elhívásomat, amire Isten teremtett, és vajon az életem akkor hogy fog átalakulni, hogy abba bele tudjak illeszkedni. Ezt nem véletlenül mondja az írás, újonnan kell születnetek. Ebből az is következik, hogy ugye újra kell formálódnom. És ilyen kezdeti hívőként, hogy úgy mondjam, én nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy lehet, hogy gyakran beszélünk erről, hogy újjászülettem, de nem beszélünk arról, hogy újján nevelődtem, vagy nem tudom, milyen a jó kifejezés. Hogy lehet, hogy a hitetlen világban 18 éves korig mindenki kiskorú, mert hogy nem érett még arra, amit a világ gondol egy felnőtt embernek, de hogy miért nincs a keresztény világban valami, ami mentén ugye fogodzókat látnánk, hogy kell ebbe a dologba előrejutni. Az elhívás a keresztény emberének meggyőződésem szerint a kulcsfogalma. De meg kell, hogy értsük, hogy az elhívás nem rólam szól. Itt már nem rólam szól ez az egész történet, hanem Isten munkájába kapcsolódom be, hisz átadtam az életemet neki, átadtam az irányítást. Számomra ebben a témában Os Guinnessnek van egy csodálatos könyve, az elhívás, abban szerintem rengeteg jó gondolat ezzel kapcsolatban le van írva. Figyelmetekbe ajánlom. Szóval nem tudom, hogy mennyire figyeltetek fel arra a gondolatra, ami a Jelenések könyvében, a 2.17 versben van, a pergamoni gyülekezetekhez szól itt Jézus, és a következőt mondja. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. És olvastam erről a passzusról egy csodálatos írást George MacDonald pásztortól, aki azt mondja, hogy az, amit oda felír, az lesz az igazi név, amely a viselőjének jellemét, természetét, lényegét kifejezi. Az ember személyes jelképe ez. Más szóval, és ez szerintem egy csodálatos gondolat, lelkének képe. És ez a jelé, ez a jel az övé, és csak is az övé. Ám azt a bizonyos kövecskét a neveddel Isten csak akkor adja oda, amikor már azonosultál a neveddel. Ez az elhívás. Az Isten által adott név az emberről alkotott isteni elgondolás kifejeződése. Azt a lényt mutatja meg tehát, akit ő elképzett akkor, amikor gyermekét teremtette. Tehát valójában ott van valahol az a gyermek, aki én voltam az ő tervébe, és utána lettem a bűnös, ugye, és szeretnék ide fölkapaszkodni, vagy ide átformálódni. Szóval a névkimondás azt jelenti megpecsételni a sikert, vele Isten kimondja, benned is gyönyörködöm. Az újjászületett ember útja tulajdonképpen a fehér kövecske megszerzésére irányul. Nem csupán az anyagi háttér megszerzésére vállalkozik, még csak nem is ez van a fókuszában. Az élet vállalkozójává teszi őt Isten, mint szeretett fiát. És nemrég jött ki egy könyv, amire még szeretnék utalni, Erwin McManus amerikai lelkipásztornak az utolsó nyilvessző című könyvébe azt írja erről a témáról, hogy az adottságaikat maximálisan kiaknázó emberek világosan látják, mi számít nekik igazán az életben. Tudják, miről szól az életük. Mert végső soron az egyetlen dolog, amelyre nézve soha nem szabad kevesebbel beérnünk, Isten nekünk szóló elhívása. Velünk kapcsolatos terve, az a hatás, amelyet általunk szeretne elérni a világban. Tehát a felelősség nem csak abban van, hogy én szeretnék belesimulni Isten akaratába, szeretnék olyan gyermekévé válni, ahogy ő megtervezett, hanem egy borzasztó nagy felelősségünk van abban, hogy azt mondja, ezzel kisugározni akar rajtunk keresztül a világba valamit. Tehát ez nem egy önös ügy. Ez arról szól, hogy mi mit fogunk neki elvégezni itt a világban, mert terve volt velünk. Tehát el kell döntenünk, mi határozza meg a lényünket, mi lesz az ismertetőjelünk. Az élet vállalkozóiként teremtünk elhívására, azzal válaszolunk, hogy minden életet vállalkozásnak tekintünk, melyet az ő kövess engem parancsa alakít ki. Tehát ráadásul nem csak arról van szó, hogy én megértem az elhívásomat, formálódom ennek megfelelően, és kisugárzom azt, amit Isten tőlem tervezett, hanem össze kell fognom azokkal, akik szintén a kövecskét megkapják, Isten népével. Közösségben kell ezt megvalósítani. Tehát a harmadik feladat az elhívás után az, hogy az élet vállalkozójába váljunk. És bizony az élet vállalkozójának az életében a munka egy nagyon más értelmet kap. Ebben az új célrendszerben kell megkeresnem tulajdonképpen a munkának a tartalmát és a helyét. Én alapvetően csak két kérdést vizsgáltam ebből a szempontból, és erre szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az egyik a mi a krisztusi motiváció a munkában, a másik pedig, hogy mitől válik szenté a munka világa. A motiváció vonatkozásában három állításom van. Az első... Az értékrendem, ha Krisztusban van, és Krisztusban van, akkor őt meg kell, hogy értsem, és meg kell, hogy éljem. Ennek az egész nyilván nem működik. Innen jön a Biblia és Jézus életének, az ismeretének a rendkívüli jelentősége. A másik, hogy a munka világa környezetem formálásának meghatározó helyszíne. Hiszen ebbe ott töltjük a legtöbb időnket. Amikor dolgozom, tudatában kell legyek annak, hogy közben Krisztust mutatom fel, vagy torzítom el. Meg kell keresnem, ez a harmadik, meg kell keresnünk szerintem együtt az utat, amilyen, ahogy valamilyen módon A keresztény értékrendünk megtartása mellett képesek leszünk a világnak a rendkívül gyors változásaival szembenézni. Azt látom, a környezetünk hihetetlen módon változik, és nincsenek jó keresztény válaszok. Szerintem enélkül nem tudunk a munkában sem keresztény álláspontot képviselni. Egyszerűen beszippant bennünket a világ. Meggyőződésem, hogy mindhárom állítás vonatkozásában elengedhetetlen egyrészt, hogy közösségben tudjuk ezt fejleszteni. A másik pedig az, hogy találjunk olyan tanítót, aki ebben a folyamatban előttünk jár, és akit követhetünk. A második szempont, a munkavilága akkor válik szenté, ha képesek vagyunk a munkahelyünkön is Krisztus példáját követni. És itt a kérdés, hogy áthatja-e a tevékenységünket, a szeretet, a gondoskodás, az odaszánás és a másokra figyelés. És ez egy nagyon komoly kihívás, úgy gondolom. A másik az, hogy képesek vagyunk a törvény és az igazságosság elvárásainak folyamatosan megfelelni. És végül a harmadik, hogy megtaláljuk-e az anyagi forrásoknak, az anyagi források megszerzésének a helyét a munkában és az életünkben. Az anyagiakat életünk megfelelő fenntartásához akarjuk, hogy úgy mondjam, definiálni, és vajon képesek vagyunk a szükséges és elégséges szinten ezt, hogy úgy mondjam, ezzel megelégedni. És te engedjetek meg még a végén egy történetet ezzel kapcsolatban, megosszak veletek. Nem gondolom, hogy sokan tudjuk ezt követni, de szerintem elég magasra teszi a lécet. Tavaly össze egy nemzetközi konferencián voltam Prágában, ahol olyan emberek voltak, akik olyan keresztény emberek, akik a világ minden tájáról azért jöttek össze, mert ő nekik az a elhívásuk, hogy anyagiakkal támogassák a királyságot. És a fő előadó egy Catherine Barnard nevezetű amerikai hölgy volt, akit meg kell, hogy mondjam, én nem ismertem addig. És ez a hölgy azt mesélte, hogy egyrészt mennyire meghatározó az életünkre az, hogy megtaláljuk a társunkat, és hogy vele építsük fel a közös életünket. És azt mondta, hogy 22 éves volt a leendő férje, 26, amikor egy éven keresztül azon vitatkoztak, hogy mi legyen a közös élet céljuk, mielőtt összeházasodnának, mert nem lehet úgy összeházasodni, hogy ezt ne látnák. És azt mondta ez a hölgy, hogy ő két alapelvet fogalmazott meg a döntéshez. Az egyik, hogy ő, mint feleség, azt mondta, hogy én a férjemben bízok, és abban, hogy ő Istenben bízik a döntésnél. A másik pedig az volt, hogy azt mondta, hogy életünk ebben a világban nagyon-nagyon is korlátos az időben. És ezt az időt maximálisan ki kell használnunk arra, hogy mindent az ő Isten dicsőségére végezzünk, és ezért minimalizálni kell azt az erőfeszítést, ami az anyagi javaknak a megszerzésére irányul. És úgy döntöttek, hogy átveszik a férnek, a szüleinek egy vállalkozását, ami egy Crane and Rigging nevezetű vállalat volt, lehet nézni egy csomót az interneten róluk, és az üzletpolitikának meghatározták ez a keresztény házaspár, hogy egy minimális jövedelmet maguknak nyilván kell, hogy kapjanak, amiből élnek, és az összes többi a királyságé. Ez úgy nézett ki, a mai napig úgy néz ki, hogy a cég profitjának az 50%-át minden évben odaadják keresztény szolgálatokra, másik 50%-át visszaforgatják, hogy jövőre meg később még több pénzt tudjanak Isten szolgálóinak átadni. Több mint 30 éve egyetlen egy dollár profitot nem vettek ki a cégből. És ez a cég 30 éves átlagban évi több mint 25%-kal nőtt. Tulajdonképpen semmiből. És ami elképesztő, hogy amikor ő beszélt, akkor 17-es évnél mondta, hogy 18 millió dollár volt a tiszta profitjuk, és hogy milyen boldogok az egész cég, a stáb, hogy 9 millió dollár tudnak ebbe az évbe az Istennek felajánlani. 2007-ben úgy döntöttek, hogy az egész céget ráírták a National Christian Foundation-re. Azt mondják, hogy amíg ők élnek, meg amíg értenek hozzá, addig vezetik, de őnekik nincs szükségük erre. Úgy nevezik magukat, hogy a királyság befektetői, Kingdom Investor, ennek tekintik magukat. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy az adományaikat vagy ők személyesen, vagy a gyerekeik, rokonok, vagy a dolgozók közül valaki végig kíséri a megvalósulásig. Teljesen mindegy, hol a világban, teljesen mindegy, hogy mekkora projekt, de minden projektért személyesen felelősséget vállalnak, hogy az valóban Isten dicsőségét szolgálja. Mindez azért mondom el nektek, hogy fantasztikus lehetőségek vannak, és ezekből nekünk tanulnunk kell. Nyilván mindenki a saját Istentől kapott lehetőségeihez mérten. Egyrészt közösségünkben, és reménykedve abban, hogy mindannyian találunk, vagy van olyan tanítónk, aki ebbe segít. És ez egy kicsit a reklám helye, mi ezért indítottuk el a Pont Jézus nevezetű online szolgálatot, ami arról szól, hogy tudjanak az emberek földrajzi helyszíntől, időtől, bármilyen korláttól függetlenül olyan keresztény tartalmakhoz hozzájutni, ami az ő növekedésüket Krisztusban segíti. És talán az a különlegessége, hogy ez nem egy gépi valami, és akkor beszélgetsz a géppel, hanem a másik oldalon olyan hívő keresztény mentorok ülnek, akivel ezt párbeszédbe csinálja a jelentkező. És így akarunk segíteni. Ez tulajdonképpen egy online és nagyon leegyszerűsített tanítványnevelés, de ez nyilván nem helyettesíti azt a személyes tanítványnevelést, ami gyülekezetekben meg kell, hogy valósuljon. Hamarosan egy videósorozatot is megosztunk az érdeklődőkkel, és azt reméljük, hogy ezen keresztül minden érdeklődőt az keresőtől az érett keresztjénig valamilyen tartalommal tudunk segíteni. Búcsúzásként kívánom, hogy legyen nektek is az Atyával élő kapcsolatotok, ahogy próbáltam megfogalmazni, rendben és szeretetben. Én hiszem, hogy ez a kettő együtt adja a nagybetűs életet. Legyetek ti is a nagybetűs életnek a vállalkozói. Köszönöm a figyelmeteket. Megígértem a szervezőknek, hogy még egy imát elmondok, elnézést. Mennyi Atyám, köszönöm neked ezt az alkalmat, köszönöm ezt a sok-sok szeretetteljes testvért, aki körülvett itt, és köszönöm szent lelkedet, aki itt van velünk, és aki segít bennünket, hogy megértsük, hogy mi a valós elhívásunk, hogy tudjunk ebbe belesimulni, és tudjuk azt a szolgálatot, azt a küldetést megvalósítani itt ezen a földön, ebben a rövid időben, ami tőled van. Erre akarjunk mindannyian törekedni, ebben kérünk, hogy vegyél körül bennünket olyan testvérekkel, akikkel őszinte közösséget tudunk építeni, és legyenek olyan tanítóink, akik ezen az úton vezetnek, amikor megbicsaklik a lábunk. Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.